Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, mindenkit szeretettel üdvözlök a mai Eurázsiai Kaleidoszkóp összejövetelen 2014. október 9-én. Ma egy újabb sorozatot indítunk el, vagy pontosabban egy sorozaton belül egy előadás fog elhangzani, amelynek lesz bőven folytatása, ugyanis a mai előadásnak a témája kabala lesz. Erről volt szó az idén, volt egy kabala előadás. De a mai előadásban a kabalának a lelkét, a kabalának a lényegét, tehát a zsidó misztikának a lényegét szeretném megvilágítani, a 10 szefirotot. Ugyanis ez az a fogalomrendszer, amely gyakorlatilag az összes kabala műnek a lényegét, vagy pontosabban egyik legfontosabb témát. Nem csak ezt, de mindenképpen mindegyik nagyon komoly kabala mű ezzel a témával foglalkozik, és nem véletlenül, nem is látni fogjuk. Egy picit röviden, de tényleg csak nagyon röviden, hogy fülelemenítsem az idei előadásnak, ami már szó volt a kabaláról, egy kicsit a kontextusba helyezzük, hogy mi is pontosabban az a kamala. A kabala szó szerint azt jelenti héberül, hogy kapni, tehát a hagyományt, tehát kapni a hagyományt. Gyakorlatilag szó szerint azt jelenti, hogy kapni, de a hagyomány értelemében, tehát hogy a hagyományt kapjuk. Ez gyakorlatilag a zsidó vallásnak az ezoterikus magja. Hasonlóan a többi vallásnak az ezoterikus magjához, például gondoljunk az iszlámba, a szufizmusra, ugyanez, tehát ami az iszlám számára a szufizmus, ugyanaz a zsidó vallás, zsidó hagyomány számára a kabala. És ugyanúgy, mint az iszlámban is, meg az összes többi vallásos hagyományban is, ennek is az eredet a pátriárkákig vezethető vissza, tehát egészen a múltba. Ezzel nyilván nem ért egyet mindenki, ugyanis az orientalizmus megfertőzött mindenkit, vagy pontosabban majdnem mindenkit, és ezen belül azokat a, még úgy mondom, akadémikus, komoly zsidó tudósokat is, azoknak is egy nagy részét, akik például a kabalával foglalkoznak, és akik az egészet egy középkori zsidó filozófiai leágazásnak tekintik, egy kicsit túlozzak, de gyakorlatilag így fogalmazzák meg, hát ez természetesen nem igaz, nem is érdemes igazából velük vitába szállni, mert teljesen értelmetlen. Aki ennek nem látja a történelmi gyökereit, az a tényleg nem érdemes vitatkozni. Úgy a szifizmus, tehát maga a kabala, tehát a kabalisták, úgy a szufizmussal, mint a középkori keresztény miszticizmussal folyamatos és rendszeres kapcsolatban álltak, kölcsönösen termékenyítették meg egymást. Ez az, amit az egyik nagy, ha jól emlékszem, 18. századi francia misztikus mondta, hogy a misztikusok egy nyelvet beszélnek és megértik egymást, mert ugyanabból az országból jönnek. A kabala mindig is egy szerves, élő szervezet volt, tehát, és a mai napig is az mondjuk, ellentétben mondjuk például a Rotarival, meg a hasonló, meg a Greenpeace-szel, ez inkább a háttérbe szorult, vagy háttérben működött, és hát ezért gondolják sokan, hogy ez nem is létezik, vagy ez szinte ez egy olyan nem létező valami, de pontosan azért, mert olyan komoly dolgokkal foglalkoznak, amit tényleg nem a tömegek számára elérhető. Tehát ez tényleg egy idézőjelbe téve, de szellemi szempontból ez egy kiválasztott kisebbségnek a mondjuk a műfaja. Viszont generációk százai, ezrei, sok-sok, tehát több ezer generáción keresztül adódott át ez a hagyomány. Tehát ezért is jelenti maga a szó az, hogy kabala kapni. Tehát ezt hagyományt kapni és nyilván át is adni. Hasonlóan a többi ezotérikus hagyományhoz a kabalát is csak belülről, immanens módon lehet megismerni. Úgyis ez azért több, mint intellektuális tevékenység, tehát több, mint filozófia. Mint említettem már tavasszal is, az utóbbi időben több kulcsmű megjelent fordításban, elsősorban angol fordításban, és most a fordítás alatt minőségi fordítást értek. Mert a középkorban is jelentek már meg fordítások, de azért igazából minőségi fordítások az mondjuk nemrég, tehát nemrég adtam, mondjuk az elmúlt 50 évet értem, 50, maximum 100 évet, amikor már tényleg minőségi fordítások jelentek meg, És hát természetesen, amit mondtam is, rengeteg mű a mai napig, tehát a központi művek, mint a Szefer Jecire, a Bahir, a Zohar, még ezek azért már elérhetőek, és ezek már sok-sok száz évvel ezelőtt is legalábbis héberül elérhetőek voltak, egy bizonyos szűk körön belül. De rengeteg mű a mai napig, több ezer mű kéziratban fekszik, vagy magán tulajdonban, vagy nagy könyvtárakban. Említette, és ez tényleg az érdekes fősor, hogy milyen könyvtárakban vannak ezek a művek jelen, mert önmagában ez döbbenetes. Ugye az egyik a Library of Jewish Theological Seminary of America, ez New Yorkban van, a Héber Egyetem könyvtár, ez Jeruzsálemben, a Bodleian Library az Oxfordban, Bibliothèque Nationale Párizsban, a British Museum Londonban, Bibliotheca Apostolica Vaticanum, ugye a Vatikán város, Columbia University, ez is New York, és a Lenin állami könyvtár. Ezt a mai napig Lenin állami könyvtárnak hívják, láttam a saját szememmel Moszkvában, tehát ez ki van írva, Lenin állami könyvtár. És hát mind említettem magánkézrendet, de több ezer mű, több ezer kódex a mai napig magántulajdonban, illetve könyvtárakban hevel. Tehát ebből is látszik, hogy ez tényleg egy ezoterikus hagyomány, nem mondjuk nem nincs jelen a Facebookon, vagy nincs jelen mondjuk a Wikipédián. Na most, ha megnézzük ennek a hátterét, tehát hogy mely vallási hagyományrendszer áll mondjuk a kabala mögött, akkor föl kell sorolni nyilván a tradicionális zsidó vallásos műveknek a rendszerét. Ugye a legelső és nyilván a legfontosabb ezek közül, ugye a Tanakh. A Tanakh az nem más, mint ami azt jelenti, szó szerint azt jelenti, hogy kánon. És ez a Héber Biblia, tehát gyakorlatilag amit Ószövetségnek nevezünk, ez a Héber Biblia, tehát keresztények Ószövetségnek hívnak, azzal a különbséggel, hogy a Tanakh, tehát más sorrendben vannak a könyvek, mint ahogy a Károli Gáspár, vagy a James King James Bible, tehát hogy a keresztény Ószövetségben a könyvek sorrendben vannak téve, amúgy ugyanaz minden. Tehát ott ugye, tehát a Tanakhban, tehát a zsidó kánon szerint ugye kezdődik a Tórával, mondjuk eddig egyezik, viszont utána jönnek a proféták, és utána jönnek az egyéb iratok, tehát a történelmi meg egyéb iratok, tehát más a sorrend. Utána egy másik nagy korpusz a Misna. A Misna, ami szó szerint azt jelenti, hogy ismétlés, tanulni, átnézni, ez gyakorlatilag egy másodlagos, tehát az orális Tórának a magyarázata, tehát a Tóra után, vagy pontosabban a Tanakh után, tehát ami a kanonizált héber iratoknak a gyűjteménye, utána azt látjuk, hogy az évszázadok során folyamatos újabb és újabb magyarázatok keletkeznek, és ez egy logikus dolog, ez egy, tehát egy intelligens közösség, pontosabban az írásodok, a szellemi embereknek a közössége, amely folyamatosan újra, állandóan újra és újra értelmezi az alapvető tanokat, és újabb, és több folyamatosan bővül a korpusz. Tehát van a Misna, ami gyakorlatilag az orális Tórának a magyarázata. Ez körülbelül úgy Krisztus után 200-ba kerül lejegyzésre, tehát itt az írásba való foglalásról van szó. Utána jön a Tosefta, ami egy kiegészítés. Ez már a Mistának a magyarázata, vagy a kiegészítése. Majd jön a Talmud, ami nem más gyakorlatilag, mint ez a Misna, még kiegészítve a Gemarával, ami mondjuk vagy a Gemarával, ami a Misnának a kommentárja, ebből van több fél, van a Jeruzsálemi Talmud, meg van a Babiloni Talmud, és jön a Midrás, ami egy másik nagy korpusz, és tényleg csak itt az óriási nagy korpuszokat említem meg nagyon vázlatosan, az pedig a Tanakhnak a bonyolultabb részének a homiletikai magyarázat a rabinikus történetek keresztül. Tehát van a Tanakh, tehát az Ószövetség, a Misna, mondjuk végül a Talmud, és utána a Midrás. Tehát azt látjuk, hogy itt folyamatosan újabb és újabb magyarázatokkal bővül a korpusz. Én csak azért szerettem volna megemlíteni, ezt azért említettem meg, mert ez nem a kabala, tehát ez az exoterikus vallási szövegeknek a különböző korpusz a gyűjteménye, viszont ez az alap nyilván, mint más vallási hagyományban is, mondjuk az ezoterikus magnak az alátámasztására. És a kabala tudománya alapvetően három területre osztható, Elméleti, gyakorlati és meditatív. Na most ez nyilván egy önkényes felosztás természetesen, de az ember alapvetően próbálja ezeket elhelyezni, és az elméleti művek azok, amelyek egy konceptuális elméleti keretben próbálják elhelyezni azokat a kérdéseket és a válaszokat, amelyek olyan témák körül forognak, mint a misztériumok, az angyali tér, a tíz szefirot, tehát amiről most is szó lett, tehát ez isteni kisugárzás. És a legfőbb művek, amelyek mondjuk ebbe a kategóriába sorolhatok, az például a Zohár, a Bahir és Lúriának, Iszak Lúriának, Árinak a művei, az egész életműve. A gyakorlati, az egyfajta fehér mágia. Ebből nem sok maradt fönn, mert ezt nagyon veszélyesnek tartották meg maguk a kabalisták is, még ha a fehér mágiáról is van szó, de úgy érezték, hogy ez nagyon-nagyon kevés ember számára szabad elérhetővé tenni, mert ezzel vissza lehet élni. Emiatt nagyon kevés írás is maradt föl ebből a kategóriából. Hát például isteni neveknek az inkantálása, amuletek, talizmánoknak a használata, tenyérjóslás, arcolvasás, tehát jó értelmet vágja, de nyilván mivel ezzel nagyon könnyű visszaélni, ezért nagyon óvatosak voltak maguk a kabalisták is, hogy ezt még inkább szűkítették ennek a körét. Tehát nagyon-nagyon óvatosak voltak ezzel. És van a meditatív kabala, ami ugyancsak az egész kabala történetében jelen van. Ennek az egyik legjellegzetesebb mű a Sefer Yetzirah, és ez talán az egyik legnehezebb. Ma ehhez képest majdnem, hogy az elméleti művek is egyszerű, időzelvetéve egyszerűbbek. Majd mindenképpen célom, mindenképpen egy bevezető eladásnak tartom a 10 szefirotnak a tárgyalását, egy elég általános szinten. Ugyanis tervem, hogy a elkövetkező években a Zohárban, a kabalával mindenképpen fogunk többet foglalkozni, és mindenképpen célom, hogy a központi műveknek, tehát például a Sefer Yetzirát szeretném majd bemutatni, meg a Bahírt, és a Zohárral, meg mondjuk a Zohárnak a Zohárral való foglalkozása, mint egy egész életkevés ilyen értelemben. Tehát azzal azért még mindenképpen az valószínűleg sok-sok előadást kell majd szánni, hogy azt megvilágítsam. Mindenképpen egy jó hír olyan értelemben a magyar olvasóközönség számára is, hogy az idén jelent meg az Atlantis kiadónak a kiadásában. Még nem volt a kezembe, ha minden igaz, jövő héten kapom kézhez, úgyhogy csak ismeretlenül is tudok a könyvről beszélni. A Zohárnak megjelente egy magyar fordítása. tehát, mint említettem az idén, az Atlantis kiadó adta ki egy közel 1000 oldalas terjedelemben. Valadesek? Persze, persze. Nem, alapvetően arámi. A Zohár az arámiul van. Tehát a Zohár arámiul van, írva alapvetően. És de mindenképpen megjelent most egy magyar nyelvi fordítás, hogy milyen, nem tudom mondani, jövő héten kapom készhez, ha minden igaz. Tehát ezért nem tudok róla még szólni, hogy mennyire jó a fordítás, mennyi kommentem, mert igazából a kommentáron van a lényeg. A fordítás is fontos persze, hogy mekkora kommentáranyaggal van ellátva, mert az a lényeg. Ugyanis ezek azért nem ilyen Agatha Christie nívójú szöveg, tehát itt minden egyes mondathoz kell legalább egy negyed oldalas kommentár. Tehát, de mindesetre ez mindenki egy pozitívum, hogy a magyar közönség számára is, magyar olvasó közönség számára is ez már elérhetővé vált ezen a szinten. Majd mondom, majd a legközelebbi adásban majd beszámolok arról, mennyire jó ez a magyar fordítás. Általában bibliofil papíron van, már ez önmagában egy pozitívum. Viszont térjünk most már rá a mai eladásnak a tárgyára, a kabalának az alapproblémája, mert gyakorlatilag ez vezet el a 10 szefirotnak a tárgyalásához. A 10 szefirot kérdését már a Misna is, mint említettem, tehát ez a legelső, tehát a Tórának, vagy pontosabban a Tanaknak az első magyarázata, már a Misnának a különböző része is tárgyalták. Viszont igazából részletes és szisztematikus tárgyalása a kabalában, és annak is a kulcsműveiben találjuk meg. Ugyanis itt vetődik föl filozófiai és misztikus értelemben az a kérdés, hogy mit értünk Isten alatt, aki a trónon ül, vagy aki úgy beszél hozzánk, vagy beszél Mózeshez. És most még tovább menve az absztrakció szintjén, az, hogy főleg az, hogy a differenciáltan egységből, a differenciáltan egyből, amely ugye maga pleróma, a teljesség, ebből hogy lesz a sokasság, és ezt hogy lehet megközelíteni? Hogyan lehet ezt mégis leírni? Az egyik legrégebbi könyvben, ez a Sefer Yetzirah, ez az egyik legrégebbi könyv, a Szefirotot azt egy 10 alapszámnak, 10 kinyilatkoztatásnak nevezi ez a könyv. És arra, azzal a párhuzammal vonva, hogy ugye a Genézis könyvében van az, hogy legyen ugye az a 10 kinyilatkoztatás. Ez még hozzáadva a Héber ABC 22 betűjét, és így jut el a Sefer Yetzirah, a bölcsesség 32 csodálatos útjához. A Szefirot tárgyalása során sokszor találkozunk fizikai hasonlatok, ezt majd ebbe az előadásban is látni fogjuk. De a leg zamatosabb fizikai hasonlatok vannak benne, például a korona, trónus, kertek, az egész emberi test, aztán főleg ami a szexualitás, illetve nemi egyesülés, majd látni fogjuk. A valóságban, tehát most ha megnézzük, tehát fizikai és metafizikai értelem, vagy filozófiai és metafizikai értelemben, ez a 10 szefirot, ez a többes száma, a szefira az egyes szám. Szó szerint számot jelent, tehát a szám. Tehát a szefira és a szefirot az a többes szám. Tehát azért 10 szefirot, az úgy kell, ugye, egy héber többes számot, most még ellátta egy magyar többes raggal mondjuk, tehát szefirotok. Tehát a szefirot az többes szám, tehát a 10 szefirot. Mert most a 10 szefirának kéne mondjam, teljesen korrektül magyarul, de ez mondjuk szefirotot fog használni ebben az előadásban. Tehát ez a 10 szefirot, mint filozófia absztrakció, ezek azonban nem térben és időben elképzelt identitások, mert ugye az isteni entitások azok nem helyezhetőek el térben és időben, tehát, de mégis az emberi agy kénytelen ezekkel a véges fogalmakkal működni, és ezeket ezért mégiscsak valahogy megpróbáljuk mégis használni. Tehát mind említettem a szefirah, az az egyes szám, a számot jelent. Ez egy nagyon magas metafizikai abstrakció. Ugyanis, ha jó belegondolunk, normális értelemben ez azt jelenteni, hogy abban az abszolút egy, differenciátlan egyben mégis egyfajta pluralitást képzelünk el. Ez nyilván az emberi agynak és a véges képes, pontosabban a nyelv korlátaiból adódik ez a fajta, mondjuk, probléma, hogy abból az abszolút egyben mégis egyfajta pluralitást képzelünk el. Tehát ezt nem így kell elképzelni. Ez mindenképpen az a próbálkozás, mint más metafizikai hagyományban és más misztikus hagyományokban, hogy egy korlátolt emberi nyelvvel mégis a végtelent megpróbáljuk valahogy megfogni és leírni. Mint említettem, tehát a szefirot fogalma a kabbalisták válasza arra a misztikus alapproblémára, hogy ha minden egy, tehát az isteni abszolútum, honnan van a sok? Erre az alapkérdésre ad választ a szefirot rendszere. Ugye a zsidó hagyományban és a kabalában ezt az abszolút egyet, ezt Ein Sofnak vagy Ainnak hívják, ugyanúgy, és ez valójában negatív jelzőkkel látják el. Hasonlóan más misztikus hagyományokhoz, mint például a hindu, amelyek csak fosztóképzővel látják el, például ugye végtelen, időtlen, korlátlan, mert ha már valami pozitív jelzővel látjuk el, akkor behatároljuk az abszolútumot. Tehát ugyanúgy a hinduk is csak fosztóképzővel látják el ezt az abszolút egyet, és hasonló a kabalisták is ugyanezt használják el az Ein Sofra. Ez túl van a tapasztalaton, túl van a leíráson, viszont ez az igazi valóság. Tehát egy misztikus nyelvet kell használni annak a leírására, amely szavakkal gyakorlatilag leírhatatlan. Tehát itt ezt úgy kell elképzelni, mint egy utazótól, egy ismerőstől kapnánk egy képeslapot, egy olyan kontinensről, vagy egy olyan országból, amit amúgy nem ismerünk, soha nem láttunk, és ő ezt próbálja nekünk leírni. Tehát kicsit ez a hasonlat az, ami mondjuk a kabbalistákra áll, hogy ők próbálnak leírni egy nyelvvel olyan fogalmakat, amiről nincsen tapasztalati, gyakorlati tapasztalatunk. A jelen előadásban nem egy, mert természetesen a kabala művei nem egységesek, tehát mindegyik egy különálló világ. Tehát ebben a mai előadásban a 10 szefirotot nem egy műnek az értelmezésében szeretném bemutatni, az úgyis van egy közös platform, ami vagy közös fogalomrendszer, ami mondjuk az összes műre átfedi. Tehát ebben mindenképpen azt a mondjuk legkisebb közös nevezőt szeretném bemutatni, amely viszont minden műben megjelenik. Tehát nyilvánvaló a művek másképp írják le, vagy más fogalomrendszer, az egyik gazdagabban a másik, és vannak eltérések is. De nyilván most nem egyikbe se akarok így most konkrétan belemenni, viszont azt az általános keretet szeretném bemutatni, amely majd segít abba is, és én nagyon remélem, hogy ezt a mai előadást megjegyzitek alaposan, mert a következő kabal előadásokban már erre fogok építeni. Tehát ezt ismertnek, tudottnak fogom feltételezni. És most, hogyha megnézitek azt a képet, amit kiosztottam, ez az a rendszer, amely gyakorlatilag, amelyben hagyományos módon elhelyezik a kabalisták a 10 szefirotot. Hát itt ebben az esetben 10 kör jelképezi, és közöttük a kapcsolatok, és ezeket is nyilván fogom ismertetni. De mindenképpen ez az a rendszer, ami, vagy pontosabban ez az a képi kiábrázolás, amelyet szoktak használni. A tetején a legfőső kör, azt tudják, hogy kéter. Kéter, az gyakorlatilag koronát jelent, és ezt gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy ez gyakorlatilag annak az első, az abszolútumnak, a differenciált abszolútumnak a szimbóluma, és ez az a, tehát a kéter, ez az a legfőső kör, ez az a szefira, amelyben gyakorlatilag az első szándék jelenik meg az Ein Szofon belül, tehát az abszolút egyen belül, a multiplicitás fele. Tehát itt egy szándék, ez egy ilyen halvány, vagy nagyon-nagyon halk szándék jelenik meg. Ebben a szefirában nincs specifikus tartalom. Itt valójában egy vágyról van szó, a szellem belső mozgásáról. Ez a szefira a valóságnak az az állomása, amely a teljes egység, viszont a multiplicitás irányába az első lépést teszi meg. Ez nem véletlenül, mint említettem az előbb is, ezt a szefirát, mivel ez az abszolút abszolútum, ezt negatív jelzőkkel írják le, negatív leírásokkal. Például olyanokat használnak, hogy levegő, amelyet nem lehet megragadni. Rejtett fény. Tehát ilyen kifejezésekkel látják el. A képi kiábrázolása, tehát az a korona, a kozmikus folyamatnak a kezdete. Tehát ez az az abszolút kezdet. A Sefer Yetzirah, mint említettem, az egyik legrégebbi ismert kabalista könyv, a szefirát egy körhöz hasonlítja. És ez azért nagyon fontos, mert ugye az a kör, az az a geometriai ábra, vagy ábra, amelynek ugye a vége, a kezdete és a kezdete a vége. Tehát ez egy végtelen valami. Ez alatt, tehát ez az az abszolútum, amelyben egy vágy jelenik. Azért mondom, tehát ez misztikus nyelv, tehát itt a végtelent, az abszolút abszolútumot próbáljuk leírni egy misztikus nyelve. Itt egy vágy jelenik meg, tehát egy potenciál arra a multipli, tehát a multiplicitás felé. És ez alatt találjuk a másik két szefirát, ami nagyon fontos, a hokma és a bina. És ebből tehát a két, először kezdjük a hokmával, az a jobb oldali. Tehát úgy értem a kéter alatt a jobb oldali. A kéterből származik a valós létezés és első és legfinomabb pontja. Tehát először van az abszolútum, a differenciálatlan abszolútum, amelyben egy vágy jelenik meg. Egy vágy a differenciálódásra. Minden dolog, lelkek, minden időpillanat, amely valaha létezni fog, ebben az ősi pontban létezik. Tehát ez egy ilyen abszolút koncentrált pont, egy ilyen imaginárius pont, ha úgy vesszük, egy matematikai pont, végtelenül kicsi, és egyben végtelenül nagy. Ezt a gyönyörű paradox nyelvet használják még a misztikusok, végtelenül kicsi, végtelenül nagy. A kéter irány, vagy mozgása, megint egy ilyen emberi nyelvet használod, de mozgás a hokma felé, az első lépés abban az ősi folyamatban, amikor a semmiből a létezésbe lépünk át, amikor a tiszta potencialitásból a valóságos létezésbe átlépünk. Ez egy, ebben a változatos létezés minden eleme benne van ebben a hokmában, készen áll az útra. Ez egy végtelenül finom átmenet, ezt kell értékelni, itt egy hihetetlenül finom átmenetről van szó, szinte alig észrevehető kis lépés, de egy óriási lépés abból az értelemben, hogy a differenciálatlan isteni akaratból minden potenciális létező gyökere létrejön. Tehát a gyökér, tehát a potencialitás jön létre. A hokma az gyakorlatilag bölcsesség, tehát egy másik szimbólum ez a bölcsesség. De egyben egy primordiális tanítás. Isten belső eszének is hívják a kabalisták. Itt koncentráltan található meg, hogy mondják a kabalisták, kezdetben az Isten bölcsességgel teremtette a világot. És ebben azt látjuk, hogy a teremtés és a reveláció, ezek ikertestvérek. A létezés és a nyelv, reális és nominális egyszerre jönnek elő az Isten rejtett eszéből. Egy másik nagyon szép szimbólum, ezzel is nagyon sokat operálnak a kabalisták, mondjuk a Héber ABC-vel. Mint primordiális, különben ugyanezt követik majd a szufik is különben. Tehát ugyanis az arab ABC is egy nagyon gyönyörű írás és csodálatos írásrendszer, és ők is rengeteget hogy is mondjam, tehát a szufik is rengeteget operálnak az arab ABC-nek a különböző betűvel, és főleg az aleffel. De ugyanezt csinálják a kabalisták is, mint primordiális pont, tehát ez a hokma, mint primordiális pont, amiben minden koncentrálva van, mindennek a potencialitása koncentrálva van, ennek a szimbóluma a jod, ugye ez a kis ilyen vesszőcskének lehetne nézni, ez a legkisebb betű. Ez az egész Héber ABC-nek a legkisebb betűje, ugyanezt használják az arabok az aleffel, amelyből minden másik betű kiindul. És ez egy nem véletlen. Ugye a Tóra, minden kommentár, amely majd következő generációk írnak, ez egész emberi bölcsesség megtalálható ebben a jodban. És az sem véletlen, hogy a Héberben a jod egyben az Isten nevének első betűje. Itt valójában egy isteni ürességgel állunk szembe ebbe az értelemben. A létezésnek a kezdete, a dualitásnak a keletkezése, még ha ez a belső világban is történik meg. Viszont ez a hokma magával hozza társát, a binahot, a kontemplációt. Ugyanis ahhoz, hogy ez a hokma artikulálódjon, most megint mondom, emberi nyelvet használok, abszolút metafizikai dolgnak a leírására. Tehát az, hogy ez a hokma aktualizálódjon, a hokma megy egy fényforrás, ez az abszolút pont, amiben koncentrálva van minden, ez egy fényforrás. Az, hogy ez realizáljon, szüksége van valamire, amiben reflektálódhat. És megint egy gyönyörű képet használnak, sőt, több sok gyönyörű képet használnak a kabaliták. Ez úgy fogják föl, tehát, hogy a hokma egy fényforrás, amely egy nagy tükrös palotát keres, amelyben a fénye visszaverődik. És ezek elválaszthatatlanak egymástól. A hokma fénye túl finom ahhoz, hogy erősítés nélkül látható legyen. És ez a binach, ez az ez a másik, ez a baloldali, ott lehet látni, mert a baloldali. Ez a bina, ez az a nagy tükrös palota, amelyben ez a fényforrás visszaverődik és felerősödik. Hokma fénye, mint említettem, túl finom ahhoz, hogy erősítés nélkül látható legyen. A binach termei pedig túl sötétek ahhoz, hogy a hokma fénye nélkül ugye megvilágosodjanak. Ugye a kabalisták ebben az első páros sokat látják meg, ugye abba és imma, tehát apa és anya, férfi, nő. Egyben az egyesülést is, ugye a fény, a víz, szexualitás. Ugye ezt úgy is fogják fel, hogy hokma, magja megtölti binának a méhét, hogy újabb entitásoknak adjon életet a Szefirot rendszernek, abban az alsó hetes rendszerében, ami alattuk van. Az is nagyon szép, hogy a hokma, bina, tehát ez a kettősnek, ez egy kozmikus valóság, úgy fogják, hogy egy kozmikus valóság, de egyben a hétköznapi mentalitás funkcionalitása is. Tehát úgy kell felvenni, ezt értelmezni a hétköznapi életben, hogy a hokma az a kreatív szikra. Viszont az önmagában nem elég, kell egy gondolati mélység, amely a szikrát magába veszi, majd átformálja. És ugye ez a bina. És valójában ugye a kéter, hokma és bina, ez az első triád, ez a legfelső triád, amely a legprimordiálisabb részét alkotják az Isten belső világának, és gyakorlatilag ez a legérthetetlenebb, ez a legmegfoghatatlanabb az emberi ész számára. Ez a felső triád. Binak méhéből, tehát ugye ez az első triád, ugye ott a binak méhéből származik viszont az alsó hét szefirot, amelyek az isteni személy hét aspektusát jelentik. Valójában ezek, ez az alsó hét, ez az alsó hetes rész, ezek alkotják azt az Istent, igazából erőtér és összjáték értelemben, akit imádunk, és akinek képe az emberi lélekben reflektálódik. Tehát ez az az Isten, amit mondjuk a zsidó hagyományon belül ugye biblia és rabbinikus értelemben, de úgy általában véve más vallásos hagyományoknál ez az az Isten, akit imádunk a templomokban, imádságokban, stb. Stb. És ebben az értelemben, tehát ez az alsó hét szefirot, tehát ugye látjátok a rendszer, az alsó hét szefirot, az valójában a tér hat irányába helyezkedik el egy központ körül. Ugye az a hetedik, az a központ, a Tiferet. És valójában ezt úgy is kell képzelni, hogy ez itt a térben ugye a hat irány, egy központ körül, időben pedig ugye a 7-6 napja, és a hetedik ugye a csúcspont, a szabad, tehát az ünnepnap. A térbeli metafizikai értelemben természetesen ez a térbeli és időbeli sorrend lényegtelen, mert ugye az isteni dimenzióban ez másképp jelentkezik, de ezek a szimbólumok, amik kapcsolják ezeket a fogalmakat a hétköznapi élethez. Itt valójában, ha megnézzük ezt a hetes felépítést, ez két dialektikus triád, amely majd egy végső fogadóeszköz az alsó, Melkut vagy Sekinak, azon ennek a két triádnak az alján, amely gyakorlatilag a rendszert alulról táplálja energiával, és ez gyakorlatilag a legfelső kéternek az alsó megfelelője. Tehát ez a felső triád alatt van két triád, és amely alatt van még az a legalsó építő vagy tápláló szefira, ugye a Malkut vagy Sekina, tehát itt két dialektikus triáddal állunk szembe még, amit még tárgyalunk. És ez nagyon fontos, a dialektikus ott nagy hangsúly van. Ugyanis ott van, tehát kezdjük el az első triáddal, ugye a Hesed, ugye az megint a jobb oldalon van. Ez az Isten szeretete, vagy kegyelme. Ugye Isten kijött az eltakarásból, és szeretetével áraszt el minden teremtményt. Ugye ezt a kéternek, ennek az abszolút abszolútoknak a végtelen szeretetét árasztja ki minden létezőre. Azonban a szeretet önmagában nem elég, hogy új lényeket hozzon létre, és elhelyezze őket a világban, döntésre, ítéletre is szükség van, és ez a másik, ez a párja gyakorlatilag ott a bal oldalon, ez a gevurah, vagy din. Ez pedig hatalomnak, isteni hatalomnak nevezik. Ez az, ami behatárolja és kontrollálja a heszedet, tehát a szeretetet. A kettő dialektikus kapcsolatban áll egymással. Ugyanis hesed a szeretet istene, ez ami az emberi lélekben visszhangzik, ez a misztikusok számára az Isten szeretete, embertársaink szeretete, minden teremtmény szeretete. A másik, a gevura, a dialektikus párja, az Isten, akit félünk. Hesedet Ábrahámmal, Hesed számára Ábrahám egy szimbólum, ugyanis akit az Isten végtelen szeretete miatt, aki az Isten végtelen szeretete miatt mindent neki áldozott föl, ugye még a fiát is, elsősorban fiát. De te Izrael, ezért mondja Ézsaiás proféta, úgyhogy, de te Izrael, én szolgám, Jákob, akit én elválasztottam, és most jön a lényeg, Ábrahámnak, az én barátomnak magva. Az én baráta Ábrahám, a barátom. Tehát ez Isten szeretete. Gevura, tehát az az Isten, akit félünk, ugye ennek a szimbóluma Izsák, ugye hát aki más szempontból látja, ugye ott az áldozati oltáron a nyakán a kés, ugye számára az Isten félelme a fontos. Ezért mondja Mózes első könyvében a Tóra, ha az én atyám istene, Ábrahám istene, és most jön a lényeg, az Izsák félelme velem nem volt volna, bizony most üresen bocsátanák engem, stb. Stb. Tehát itt a, ugye Izsák félelme, tehát elégetett, ugye Ábrahámnak, az én barátomnak, ez Hesed, ez az Isten szeretete, Izsák félelme, ugye ez a gevura, ez a hatalom, a félelme, tehát az az Isten, akit félünk. A kettőnek, ennek a két szefirának az összekapcsolása, tehát Hesednek és a Gevurának az összekapcsolása egy nagyon finom egyensúlyozási művelet. Ugyanis, és itt azért nem lesz nehéz ezt elképzelnünk, főleg a 20. századi történések után a valós életből, mert ezt nem kell túl sokat magyarázni. Ha túl sok szeretet van, elveszítjük az ítélőképességünket. Viszont ha túl sok hatalom van, vagy ítélet, az még rosszabb. Ugyanis ahelyett, hogy a szeretet szabályozza a hatalmat, az egyedül akar uralkodni, és egy ördögi erő megszületésének vagyunk a tanúi. Ugyanis a kabalának az egyik legfontosabb erkölcsi tanítás, hogy a hatalom, amelyet nem fékez meg a szeretet, az ördögivé válik. Az önmagából megrészegül, démonivá válik. Ugye hát ezt a 20. században elég sokszor láttuk, tehát ez nagyon sokat nem is kell magyarázni. Itt természetesen, itt nem történelmi, emberi történelmi szintről beszélünk, ez az isteni szint, tehát itt az isteni potenciálokról van szó. Ez viszont, majd később látni fogjuk, ez nem menti föl az emberiséget, ugyanis az isteni szférában az ördögének csak a potenciálja van meg, itt potenciálokról van szó, kozmikus törvényekről. Ugyanis amikor majd mi a valós világban gonoszul viselkedünk, ennek a felborult isteni egyensúlynak vagyunk a tanúi, illetve a szenvedő alanyai, vagy a véghez vívői. Sem az isteni szféra, tehát az isteni szféráról van szó, tehát mikor a Hesedről meg a Gevuráról beszélünk, de ugyanúgy majd az alsóbb szférákban az ember sem tud a Gevura nélkül meglenni. Ugyanis ez önmérsékletet, erős karaktert, szituációkban megfelelő módon való viselkedni tudást jelent. És ezt kell áthassa a szeretetet, vagy pontosabban ezt kell áthassa a szeretet, azért, hogy ezt megfelelő pozitív módon tudjuk gyakorolni, és ezáltal nem okozunk át se a kozmosznak, se magunknak. Tehát a kettő, ebből látszik a kettőnek a dialektikus kapcsolata. Ugye, és a dialektikának ugye a vége, a végső pontja, ugye ez a harmadik, a Tiferet, ami ott középen van. Úgyis a kettő közötti egyensúlynak a következménye a hatodik szefira. Ez a középen az a Tiferet. Ugyanis ezt testesíti meg a bibliai és rabbinikus értelemben a személyes Istent, aki a trónuson ül, és aki az imádkozó. Ez gyakorlatilag az Istenségnek a bal és a jobb oldala között helyezkedik el, és ha meglátjátok abba azon a képen, gyakorlatilag a kéter alatt van egy vertikális sikor, vagy vertikális vonalon, vertikálisan. Tehát a kéter alatt van. A kettő, tehát a Heszedet és a Gevurát egyesíti, szintetizálja, és a kéter alatt van vertikálisan. A kettő közötti egyensúly. És ennek a mondjuk úgy szimbolikus kiábrázolása, ez Jákob pátriárka. Ugye ez a harmadik pátriárka, akit Izraelnek is hívnak, aki Ábrahámnak és Izsáknak az integrálója. Kettő közötti egyensúly. Na most itt azért természetesen annyit meg kell jegyezni, hogy itt egy idealizált pátriárka képről van szó. Tehát itt nem azért, itt nem az Ószövetség Jákobja szerepel, bár nagyjából ő az alap, vagy ő a példakép erre. Ugyanis Jákobról azt tartották, hogy az ágya tökéletes, ugyanis neki minden leszármazottja szent ember lett. A nem személyes jelzők közül a Tiferetet a következőkkel látták el, ragyogást, tehát maga a Tiferet az ragyogást jelent. Mispat, vagyis kiegyensúlyozott ítélet. Emet, az igazság. Most ez az emet, ez azért nagyon érdekes, mert ez a gyöke, ugye a héber szavak, ugye hármas gyökük van. A héber ABC első, középső és utolsó betűjét tartalmazza. Tehát így hihetetlen szimbólumok állunk szembe. És ez pont azt jelenti, hogy az igazság az egész létet átöleli. Ezért ugye az első, középső és az utolsó betűje a héber ABC-nek, a gyöke ennek a szónak. Ugyanúgy, mint Mózes tabernákuluma, Jákob a tartószóba, a fénysugár, amelyik egyik végtől a másikig világít. Ebben az értelemben ez a Tiferet, ami ott középen van, ez feloldja a Gevura és a Heszed közötti feszültséget. Ez gyakorlatilag a tökéletes ember, az új Ádámnak is a szimbóluma. Ez az a emberiségnek az a mintaképe, az a mintapéldánya, amelyben Isten meglátja önmagát. Hogy?
Hogy az a neve is szerepel, hogy King.
Igen, pontosan, igen. Hogy? Nem az a nem az a következő lesz szerintem.
Nem,
ez ugyanaz, ott van? Hát az is, igen. Várj, azt hiszem, hogy az a következő, nem, azt hiszem, hogy a másik lesz majd. Ott van az a King?
Igen, tehát a Tiferethez tartozó
van a King. Aha, igen. Hát arra most hirtelen nem tudok, hát mindenképpen ez gyakorlatilag az Úristen. Tehát az Isten, azért mondom, ez a Tiferet az Isten, annak a szimbóluma nyilvánvaló, amelyet mi az időzőjelbe téve, az a személyes Isten, akihez tudunk imádkozni, aki az Isten tiszteleteknek mondjuk a megszólítottja, hogy úgy mondom. Mert a kéter az abszolút egy, a differencetlen, azt egyszerűen nem lehet megszólítani. Tehát azért van csak negatív jelzőkkel ellátva. Tehát valószínűleg ebben az értelemben a király, tehát mint Isten. És hát ez alatt találjuk a másik triádot, ugyancsak dialektikus értelemben, a másik triádot, a Netzach, a Hod és a Jeszod. Igazából itt már semmit, tehát idézőjelbe téve, semmi új nem történik, ugyanis ezek csatornák, amelyeken keresztül ezek az isteni erők megvalósulnak az alsóbb régiókban. És majd látni fogjuk az igazi kulcspont, majd ott a Malkut, vagy a Sekinah. amely az alsóbb régióknak a forrása. Tehát a Necaknak és a Hodnak a szerepe az, hogy ezek a proféciáknak a forrásai. A kabalisták, vagy a kabala szerint Mózes volt az egyetlen, aki elérte a tiferetet, tehát meditatív állapotban, tehát a tiferetet. Ezért is hívják úgy, hogy Mózes, a kabalisták, a Sekina vőlegénye. Viszont a kabalisták alapvetően a többsége számára a többi halandó, tehát most a profétákat, alapvetően a profétákat véve figyelembe, csak a Sekinán keresztül tudja érzékelni a Szefirot univerzumot. Mondjuk ez a formális kabala tanítás, ettől azért vannak eltérések, főleg a Zohárban majd látni fogjuk, tehát ott azért vannak ehhez képest eltérő magyarázatok is. De ez a mondjuk úgy a standard magyarázat, tehát hogy Mózes volt az egyetlen, ő volt a tökéletes proféta, aki képes volt meditatív állapotban a tiferetet elérni, az összes többi. Például Ezékiel is már nem tudta azt a szintet elérni, pedig mondjuk az ő meditatív leírása az egyik legképszerűbb, úgymond ugye Ezékiel könyvébe. A 9. szefira, de mondom, a Necak meg a Hod, ugye azok a proféciáknak a forrásai. A 9. ott megint ugye középen a Jeszod, valójában ezt fokuszálja, ez rendkívül fontos ilyen értelemben, és ezt fokuszálja az összes kozmikus erőt egy pontban. Ilyen értelemben hasonló a Hokmához emlékezők az ott a második szefira, amely ugye az az abszolút szinte matematikai, imagináris pont, amely ugye abban minden koncentrálódik, minden fény, minden jövőbeli dolog, tudás, bölcsesség. Ilyen értelemben ez a Yesod ott lent, ez koncentrálja a Szefirot rendszernek azt a felső 9-es részét. Egy pontban koncentrálja lefele. Ebből az értelemben nagyon központi szerepe van. És hát itt jönnek majd elő a szerintem szenzációs metaforák. Például ugye ezt hasonlítják fényhez, vízhez, de hát ugye most jön elő a lényeg, ugye egyben a spermához is. Ugye ez a férfi szexuális energiának a kifejeződése. Ugyanis az ókori görög orvos Galen szerint a mag, tehát a sperma, az agyból indul ki, ilyen értelemben ez a hokma, levezetődik a gerincen, ugye ez a tiferet, majd a két herén keresztül, ugye ez a Necach meg a Hod, a falluszban, és ez a Yesod ott összpontosul. Tehát látjuk, hogy ebben mondjuk antropomorf mondjuk képbe, ami el van helyezve ez a 10 szefirot. Ez gyakorlatilag nagyon szépen párhuzamban vonható ezzel, tehát ezzel a férfi szexualitással, és ez a szefirotikus univerzum, ez a Yesodon keresztül, amiben ez a fallusz, ebben összpontosul ez a szefirot univerzum felső 9 része, ez termékenyíti meg a Sekinát, hogy megtermékenyítve az isteni teljességgel életet adjon az alsó világoknak. Többek között az angyali és emberi világoknak. Én értelemben ez a Yesod, ennek a szimbóluma József, aki ugye a helyes úton járó ember, ugye ismert ugye az Ószövetségből, ugye egy Potifár felesége kikezdett vele, de ugye erkölcsös volt, és nem követett el házasságtörést, úgy értem Potifárnét megmentette a házasságtöréstől. És tehát ugye a szexuális tisztaságnak a jelképe József, tehát ennek a Yesodnak. De ez nem csak a férfi új erényességnek, hanem egyben a férfi, és ez talán a még fontosabb, a férfi potenciának a jelképe. Ugyanis a kabbalisták mindig is tudták, hogy a kettő, tehát a férfi új erényesség potencia nem választható el egymástól. Ugye a valós világban ugye ismertek voltak a szexuális kilengések, ugye de a Szefirot univerzum tiszta. Az végső cél, és ez a lényeg, a Yesodnak és a Sekinának az egyesülése. Ugye Yesod a Tiferet alsóbb megnyilvánulása, de ettől azért nem lesz a jelentősége kisebb, ugyanis a Yesod vezet el Tiferettől a Malkutig. És most jutunk el szinte a lényegig, vagy nem is a lényegig, de mindenképpen a az alsó vagy végső kiteljesedésig. Ugyanis ez a Malkut vagy Sekina, mind a két név ismert, ez a szimbólumokat tekintve az egyik leggazdagabb szefír, amíg nem véletlenül már egyre közelebb kerülünk az emberi világhoz, és főleg a szexuális téren, főleg egyre jobban látszik. A Malkut az egyben királyság, ugye, amely fölött Tiferet uralkodik, amely ugye föntartja és védelmezi őt, de mindenképpen királyság. És a maga rendjén ez a tizedik szefirának a feladata az alsóbb világok fölötti gondoskodás. Tehát egyben király, egy jó király, mert nem, ugye egy jó király uralkodása az mindenképpen azt jelenti, hogy az alsóbb világok fölött gondoskodik. Ezt a Malkutot vagy Sekinát matronitának vagy úrhőrnek is hívják a kabalisták, hol itt, hol ott. Ugye Dáviddal, ugye a jó királlyal, bölcs királlyal a szimbólumot használják, azonosítják. Érzékenyítő képességről tesz a bizonságot, és hát affinitása van a bal oldalla. A kabalisták, és itt jön elő a lényeg, a kabalisták az Úristen menyasszonyának is nevezik. Tehát itt mindenképpen egy feminin szerep áll elő, vagy feminin tulajdonság áll elő. És úgy is szokták mondani, hogy, vagy úgy is szoktak fogalmazni, hogy ugye a Sekin az, akit az ördögi erők elcsábíthatnak, vagy fogjul ejthetnek, és ilyen értelem, de mondom, hogy teljesen metafizikai értelmekkel gondolkodni, csak ugye ezek ilyen valós életre lefordított metaforák. A vallásos életnek viszont pont az a lényege, hogy megvédjük őt, segítsük abban, hogy egyesüljön a vőlegényével. Tehát az a szefira, amelyik valójában létrehozza az alsó világokat, tehát az emberi világot, és a fölött uralkodik, viszont e fölött mindenképpen e mögött ott áll a Tiferet, tehát az igazi isteni potencia, az isteni világ. A Sekina az egy ősi rabbinikus kifejezés, és a rabbinikus irodalomban a Sekinát a világban lakozó isteni jelenlét kifejezőjének tekintették. Tehát ugye úgy tekintették, hogy ez a világban lakozó Isten, ez Jahve, ugye, aki személyes Isten, Izrael népével tart a bajban. De ilyen értelemben ugye a Sekina az Isten ilyen kifejezője, de ugye egyben aki együtt van ugye a Knesseti Izrael-lel, tehát a zsidó nép összességével. A kettő hasonló, de nem azonos, tehát a rabbinikus irodalom ezt azért a kettő között megtartotta a különbséget végig, tehát ugye, hogy az isteni jelenlét a kiválasztott nép között, a vallás értelemben, de a kettő nem ugyanaz, tehát a Knesset Izrael, tehát a zsidó nép összessége, és ez a Sekin az nem ugyanaz. Na most a kabalistáknál az az érdekes, a kabalistáknál viszont ez a megkülönböztetés eltöröltetik. Tehát ők úgy tekintik, hogy, és ebben az értelemben a kabalisták a Knesset Izrael nem etnológiai értelemben használják, hanem ez a vallásos közösségnek ez a vallásos közösség. Tehát a kabalisták úgy tekintik, hogy a rabbiknak az énekek éneke náluk átalakul, és az Isten belső egysége, a férfi és a nő egysége, ennek a jelképe is egyben. Tehát ez az isteni belső egység. Tehát ilyen értelemben, mondjuk a kablában megmarad Jahve és Izrael népe közötti ez a speciális kapcsolat, de a vallás titka átalakul olyan értelemben, hogy a vallás titka a férfi és a nő egyesülése Istennel. Ez valósul meg, vagy ez nyilvánul meg a kabalában. Az Isten, és elsősorban a kabalisták feladata szerintük, hogy helyreállítsák azt a kozmikus egységet, szembesítsék az isteni férfi, ez isteni értelmet, isteni férfi és női elvet, hogy a fény megvilágítsa az egész univerzumot, az élet vize átfolyhasson rajta és rajta keresztül, hogy az alsó világokat éltesse és fenntartsa. Tehát valójában itt arról van szó, hogy egy kozmikus egységnek, egy kozmikus egységnek a helyreállítása, vagy annak az egyensúlynak a helyreállítása a lényege az egész vallásos életnek, hogy mondjuk úgy fogalmazzam, hogy ez nagyon hasonló mondjuk a hindu hagyományon belül a csakráknak a rendszerével, hogy gyakorlatilag hát a csakra rendszer is egy hasonló ez a antropomorf szefirot rendszerhez, amelyben ugye a különböző rétegek, a különböző csakrák, amely nyilván szimbolikus fogalmak, hogyha valamelyik eldugul, hogy úgy mondjam, akkor az egész rendszer bedugul, és akkor abból különböző problémák állhatnak elő, persze attól függ, hogy melyik szinten. Itt is gyakorlatilag ugyanerről van szó, hogy mert itt is látjuk, hogy főleg aztán itt nagyon ki van hegyezve egy ilyen férfi-női szexualitás, ugye láttuk ugye Hokma, Tiferet, ugye a két here, majd a fallusz, és utána ugye Malkut, Sekina. Tehát itt gyakorlatilag, hogyha ez a vonal megtörik, vagy eldugul valahol, hát ennek az egyensúlynak, ennek a szabad áramlásnak a, és itt isteni fény, isteni bölcsesség értelmebe kell gondolkodni, vagy kell értelmezni, hiszen ennek az isteni univerzumon belüli szabad gondolati áramlásnak a helyreállítása, vagy biztosítása, úgymond, a vallásos élet és a kabbalistáknak is a fő feladata. Mondom, itt rendkívül gazdag és főleg szexuális értelme vett szimbólumrendszer állunk szembe, de itt azért nem a kámaszutrát kell emögé képzelni. Itt tényleg egy metafizikai értelembe vett isteni bölcsesség áramlatról van szó. Mondom, nagyon gazdag a szimbólumrendszer, ugye Sekinát, Malkutot hasonlítják a holdhoz, főleg ugye itt a feminin dolgok jönnek elő, hold, ugye, amely sötét, de a naptól kapja a fényét. Tenger, amelyben minden vizek folynak. Föld, amely várja a megtermékenyítő esőt. Mennyei Jeruzsálem, amelyben a király bevonul. Trónus, amelyen ő trónol, tehát az isteni ő. Templom vagy tabernákulum, fridláda, amelyben a szerződés, a tóra és a körülmetélt fallusz van. Ez egy passzív befogadó a többi kilenc szefirot illetően, de tőlük kapja az energiát. De egyben uralkodó is, életet adó az alsó világok számára, beleértve az emberi lelket. A kabbalisták, és ez egy általános értelemben ez tény, önmagukat a matronita lovagjainak tekintették, illetve tekintik. Ugye ők, akiknek az imája ugye Sekinán keresztül kanalizálódik. És az a célja, hogy befolyásol legyen a szefirotikus egységre. Tehát ilyen értelemben úgy fogalmazzák a kabbalisták, hogy a vallásos élet végső célja, hogy a Sekinát szerelmi állapotba hozza. Azért ugye, hogy ez az isteni bölcsesség szabad folyást kapjon ezen az isteni univerzumon keresztül, és amely a Sekinán keresztül az emberi világba is szét tud áradni. Összefoglalva, annyit tudok elmondani, hogy azok az emberek, akik, én mondom, hogy rendkívül vázlatosan foglaltam össze ezt a Szefirot univerzumot, de ez a lényege, ez az alapja mindennek. Tehát ezért mondom, ezt jó megjegyezni, hogy majd mikor a Kabbalának a többi könyveit fogjuk elemezni, akkor ezt tudottnak feltételezem majd, és akkor jönnek majd elő az egyéb finomságok, a speciális tárgyalások. De mindenképpen az tény, hogy azok a kabbalának, azok, mondjam inkább úgy, hogy felszínes ismerői, de nem csak az, aki mondjuk, aki komolyan foglalkozik, csak mondjuk a lelki habitusokból nézve racionálisan közelítik meg a kérdést. Mindenképpen azt szokták a kabbalistáknak és a kabbalának a szemére hányni, hát ha nem is nyílt politeizmus, de mondjuk hát annak a határát súrolja. Na most, ez többek között azért nem igaz, nem mintha politeizmussal bármi probléma is lenne amúgy, mert az egy külön kérdés, hogy az pontosan mi is, de mondjuk most vegyük úgy, hogy a politeizmus rossz, most intünk ki ebből. Nem az, de most vegyük ezt azt a hagyományos koncepciót. Na most mindenképpen nagyon érdekes látni, hogy a Sefer Jecira, amit mondom, az egyik hát írásban megmaradt egyik legrégebbi kabala könyv, meg ez jellemző, hogy hogy az orientalista beállítottságú kabalával foglalkozó, akár zsidó tudósok is, a Sefer Jecirát prekabalista írásnak tekintik. Szóval ebből is látszik ez a teljesen ostoba történelmi szemlélet, hogy ugye a kabala az valami, szerintük valamikor kialakult, az ugye egy mozgalom, és akkor van prekabalista, meg posztkabalista, meg posztposztkabalista mozgalom, meg stb. Na mindegy, ezt az ostobaságot el kell felejteni. A Sefer Jecira kabala, ami mondva, hát ez az első profétákig, pátriárkákig vezethető vissza, ez ugyanúgy, mint hogy az első szufi maga Mohamed volt, tehát bármennyire is meglepő, ez nagyon sok muszlim számára, ez a tény. De tehát mondom, a Sefer Jecira az egyik legrégebbi megmaradt kabalista mű. Az a Sefirot ott azzal a szóval írja le, hogy belima, ami csendet jelent, vissza, azt jelenti, hogy csend, visszatartani. Tehát mindenképpen egyfajta ezoterikus tudománynak lehet fölfogni. Ez a belima, az úgy egybe kell írni. Na most az is érdekes, a héberben, tudósok, a belimát külön is lehet írni, beli, mach, ami azt jelenti, hogy lényeg nélküli. Tehát ezzel pont azt fejezték ki a kabalisták, hogy amit a Sefer Jecira, vagy a Sefirot univerzum, a többi mű is leír, ez egy másik sík, a lényeg nélküli. Tehát ez egy másik sík, egy másik valóságot ír le. Tehát ez nem a hétköznapi materialista anyagi világot írja le ez a rendszer, hanem azon túli, tehát lényeg, ilyen értelme lényeg nélküli, tehát hogy megfogható anyagi lényeg nélküli, tehát egy másik síkot ír le. Kabbalának mindenképpen nagy értéke, tényleg ez is egy szenzációs misztikus hagyomány, hogy egy másik nyelvet használ, mint a hagyományos, vallásos hagyomány. De ide ilyen értelemben nagyon hasonló a más misztikus hagyományokhoz. Túlhaladja a filozófiát, ugyanis pont azáltal, hogy a valóságnak egy olyan világát világítja meg, amely túl van a racionális gondolkodás képeken, és szó szerinti metafizika, nem filozófia értelme fizika, szó szerinti metafizika. És ezért kénytelen is egy szimbolikus nyelvet használni. Tehát láttátok ezeket a szexuális, meg minden egyéb képeket, mert kénytelen ezekkel operálni, hogy mégis ezeket a metafizikai valóságokat egyáltalán hogy megfoghatóvá tegye, még hogyha nyilván nem pusztán racionális vagy intellektuális értelemben. A Sefirot azok szimbolikus gyűjtőfogalmak. Mi látjátok, mennyi szimbólum, és itt még csak egy nagyon párat soroltam föl, majd látni fogjuk a különböző műveknek, főleg a Zohárnál, az aztán elképesztő. A Zohárna micsoda szimbolikus gyűjtőfogalmi rendszerrel operál. Ez gyakorlatilag ezeket a szimbolikus gyűjtőfogalmakat, ezeket asszociáció köt össze. És éppen ezért a Sefirot nevei nem lényegesek, mert ezek csak egy újabb réteget képeznek ebbe az asszociált szimbólumok összetett hálójában. Tehát ezek újabb és újabb szimbolikus gyűjtőfogalmak, amelyek megpróbálják megérthetővé, vagy legalábbis megfoghatóbbá, elérhetőbbé tenni azokat a jelenségeket, amelyek túl vannak az érzéki valóság világán. De azt hiszem, hogy itt most, vagy úgy érzem, hogy itt most abba kell hagynom ezt a, úgy érzem, hogy eléggé absztrakt előadást. Remélem, hogy azért valamennyit sikerül, és főleg ez a képi kiábrázolás és a szimbólumrendszer azért valamennyire sikerült ezzel megvilágítani ennek a 10 szefirotnak, ennek a szefirot univerzumnak a lényegét, mert tényleg ez a kabalának a lelke. Nyilván a kabala többről szól, mint ez, tehát ez nem azt akarom mondani, hogy a kabala és a szefirot az ugyanaz. Tehát a kabala ennél azért több, de ez mindenképpen a központi kérdés, mert alapvetően, mint láttuk, a 10 szefirot az nem más, mint válasz a misztika legalapvetőbb kérdésére. Ha világ egy, honnan van a sok? Erre az alapvető, legalapvető, és talán legalapvetőbb kérdésre, a kérdések kérdésére ez ad egy specifikus választ, és úgy érzem, hogy nagyon választ, amely amúgy teljesen kompatibilis az összes többi misztikus hagyománynak a válaszával. Nyilván itt egy Héber terminológiával, Héber vallási hagyományból származó szimbólumrendszert felhasználva, de egy az egybe áttehető absztrakt módon, akár vagy kompatibilis minden más egyéb misztikus hagyománya. Azért szerettem ezt mindenképpen így külön, ezt így kiemelve tárgyalni, mert, mint említettem, majd mikor a különböző műveket külön-külön tárgyaljuk, akkor ezt már tudottnak tekintem, és akkor erre már lehet építeni, és akkor azt nem kell mindig elmondanom majd minden egyes műnek a tárgyalásánál. Ezzel szeretném megköszönni mindenkinek a figyelmét. Természetesen nagyon szívesen még egy jó kis beszélgetést még ugyancsak folytathatunk. Azt még szeretném megjegyezni, hogy 2 hét múlva ismét találkozunk itt, remélhetőleg itt lesztek, amelyben Raffaello 3 nagy művének az ezoterikus mondani valóját szeretném bemutatni. A 3 nagy mű az oltári szentség disputája, az aténi iskola és a transfiguráció, az átváltozás, átlényegülés. Igen, az átlényegülés. Ennek a 3 műnek az ezoterikus mondani valóját szeretném bemutatni, amely azért nem annyira köztudott, főleg ha belegondolunk abba, hogy az átlényegülést számos művészet kritikus egy elfuserált, félre sikeredett műnek tekinti. Remélem, hogy sikerül 2 hét múlva bebizonyítanom, hogy nem egy félre sikeredett, elfuserált valami, hanem tényleg Raffaello életművének a csúcsa, vagy legalábbis az egyik legnagyobb alkotása. Tehát ezt kell az ezotériát látni benne. Köszönöm szépen, 2 hét múlva szívesen látunk meg mindenkit itt.
Hát köszönöm szépen. Szabad, hogy a naív kérdés.
Persze, természetesen.